Istennek ennyi önkéntes gyermeke van. Akár azonos nevű is. Igen. Hadd köszöntsük szeretettel Kovács Tibor testvérünket. Rég nem láttuk őt, ezért hívtuk vissza.
Legutóbb itt voltam.
Igen, igen, csak februárra terveztük, és már március vége lassan, úgyhogy ezért is örülünk különösen, hogy itt vagy megint közöttünk. Ráadásul ma megkérdezte valaki, hogy utoljára foglak így köszönteni, hogy kolozsvári lelkipásztor. Hát majd Isten eldönti, kiderült, hogy ősszel, ha újra így visszahívunk, hogy paniti vagy kolozsvári lelkipásztorként fogunk köszönteni. Az még odafent a mennyei tanácsadás
asztalán.
Jó, ott fog eldőlni. És nyilván a paniti közösségben is. Hát üdvözöljünk szeretettel, köszönjük és átadjuk a szót akkor, hogy mondd el nekünk, hogy mit bízott rád Isten.
Köszönöm szépen. Kicsit úgy vagyok, hogy mind nagyon hálás vagyok azért, hogy ide jöhetek ebbe a közösségbe, mert mindig olyan témákat kapok, ami egyrészt mindig váratlanul ér, tehát hogy mindig azon gondolom, hogy kinek az agyából pattan ki vajon, tehát hogy ez legyen a téma. Ugye a másik pedig az, hogy mindig az is nagyon jó dolog, hogy olyan témák kerülnek elő, amire nekem is nagyon szükségem van, olyan értem, hogy rakjak rendet egy kicsit a gondolataim között, meg egyáltalán azon a területen, abban a témában rakjak rendet az életemben. És ugye ez a mai téma, ez a hívő ember a világban. Tehát, hogy kicsit így is fogalmazhatnánk, hogy a hívő ember és a világ viszonya, hogy hogyan kell a hívő embernek élni a világban, mi ezt valahogy így értem, hogyan kell viszonyulni nekünk a világhoz. És ez egy elég nagy kérdés sokunknak, azért, mert nem mondom őszintén, sokszor én sem tudtam pontosan, hogy kell viszonyulni, mi a helyes viszonyulás. És néha volt olyan érzés, amikor egy kicsit közelebb mentem a világhoz, vagy a világba emberekhez, akkor van lelkismeret furulásom támad, hogy vajon nem merészkedtem túl messzire, vagy most nem, nincs ilyen botrányos helyzet, hogy most én hogy mit mondanak rólam, hogy most én túl belevegyültem a világba, vagy stb. Ugye akár még a munkám kapcsán is, tehát néha ugye ott, most ugye a szakiskolát vezetem, és akkor néha ilyen gyárigazgatókkal gyűlésezek, és ott szerződéseket tárgyalom, meg ügyvédekkel, mi egyéb, és akkor 3 órás tárgyalásnál megkérdik tőlem, hogy elnézést, megkérdezhetjük, és ő milyen szakmában képesítette magát, mit végzett igazából, és akkor 3 óra beszélgetés után gondolkodom, most mondja azt, hogy teológiát végeztem, tehát, ugye, és akkor persze ott van, és mindig ezzel, hogy most akkor vajon tényleg nem vagyok túl mélyen a világban. De voltak olyan helyzetek, amikor néha pont a fordítottját éreztem ennek, hogy vajon nem vagyok túl kivonulva a világból, tehát igazából is, hogy pont ezért nem értem a világot, és lelkipásztorként egy nagyon nagy dilemma az, hogy vajon pont emiatt, mert nem élek a világba, vagy nem élek eléggé a világba, nem beszélek el az emberek feje fölött, és akkor ez az egész fölösleges, tehát nincs csodálkozó, hogy nem jön visszajelzés, vagy nem működnek a dolgok, de hát ezért, mert nem élek elég a világban. Ugye máskor pedig ezen gyötrődtem, hogy most vajon ez kérdés kellene legyen egyáltalán, hogy hát az életem megy előre, Isten visz engem, és akkor most itt vagyunk a világban, vagyunk, hát itt mindenki itt van, nem? És akkor vajon kell ezen vívódni, hogy most a világ, vagy nem a világ, vagy túlságos a világ, vagy nem világ. És ugye néha ez is megfogalmazódott bennem, hogy vajon mi ezzel a sokszor halljuk, hogy hát világias lelkület, tehát hogy vajon hol van a határ annak, hogy az ember ne legyen túlságosan világias, hogy most akár ilyen kérdések, ha autót veszek magamnak, akkor vajon vehetek-e magamnak olyan autó, amire azt mondják, na nézd meg, ez is te hívő ember létére, most mi kell neki 20 ezer eurós autó, és nem tudom, sötétített ablak rajta, meg mi egyéb, tehát stb. Vagy elegészen odáig, hogy az ember azon gondolkodik, hogy világias lelkületű, most akkor megengedhetem én magamnak akár a gyülekezet, nem tudom, hova menjek nyaralni a családommal, vagy akár bármi más. A csúcs már az volt, amikor egy közösségben erről beszélgettek az egy lelkész kollégának, keresztény kutya fajhoz tartozik a kutyája, amit vett igazából, vagy nem, tehát, hogy azért, hogy illik egy hívő emberhez az a kutya, vagy nem illik egy hívő emberhez, és mondom, tehát, hogy ez is ilyen, ez a világias lelkületnek a kérdése. Na most én elkezdtem lapozni a Bibliát, és itt összeszedtem egy pár igét, és én azt kívánom, hogy segítsenek nekem, jó, hogy nézzük meg, állapítsuk meg azt a dolgot, hogy be van varva.
De itt mozogsz nagyon, nem mozogsz.
A feleségem mondta, nem, amit dugom be a zenem, hanem kezdem az emberem. Csak ez van, tehát. Na jó. Na, tehát ugye a lényeg az, hogy tehát összekerestem egy jó pár igét az Új Szövetségből, ahol a világnak a fogalma, hogy előjön, És ezzel gondolkoztam, hogy kicsit segítsenek önök is nekem abban, jó, én felolvasom az ígét, és akkor akár közösen mondják meg, hogy ez hogy állítja be a Szentírás, hogy pozitív, negatív előjellel, vagy éppen semlegesen, nézzük meg, és rögtön rájövünk az ígéből tulajdonképpen arra, hogy maga a Szentírás is hogyan kezeli, vagy hogyan tekint a világra. És az első ige, amit kiírtam például ez, hogy Máté 5.14, ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Kérdés, ez egy pozitív vagy negatív beállítás a világnak? Egy pozitív, alapvetően pozitív beállítás a világnak, tehát az emberek, akik között szolgálatunk van, tehát ez azt mondja, hogy tulajdonképpen mi a világban világosságként vagyunk. És ez egy pozitív dolog, hogy a világban Isten gyermekeiként, tehát úgy lehetünk jelen, ugye, hogy világosság vagyunk. Máté 13.37-39, ő pedig így válaszolt nekik, az, aki a jó magot veti, az ember fia, a szántóföld, a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetett a konkolyt az ördög, az aratás a világ vége, az arató pedig az angyalok. Kérdés az, hogy itt például, amikor azt olvassuk, hogy a szántóföld az a világ, a jó mag pedig stb., ez milyen lehet, amikor a szántóföldként beszél a világról? Na, majd pozitív, de alapvetően nem akkor semleges, tehát igazából. Egy adott hely, tehát egy adott hely, ami egyszerűen adva van számunkra. János 3.16-17, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, és már nem is mondom tovább, mert úgy szerette Isten a világot. Pozitív vagy negatív? Alapvetően pozitív, tehát egy olyan helyről beszél Isten, amit Isten rettenesen szeret, tehát annyira szerette, hogy az ő fiát adta érezte tulajdonképpen. Most, hogyha még tovább megyünk, és azt mondom, hogy én vagyok az az élő kenyér, amely mennyből szállt alá, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert ez a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Pozitív vagy negatív? Alapvetően pozitív, tehát azt mondja, hogy Jézus a világ életéért odaadja, tehát ugye az ő testét. Azt mondja, itt van a másik, most megy végbe az ítélet a világ felett. Most vetetik ki e világ fejedelme. Negatív vagy pozitív? Ez már negatív. Tehát, hogy itt ugye arról beszél nekünk, hogy Isten elítéli ezt a világot, és a világ az egyenlő a bűnnel és a sátánnal. Tehát, ugye ez elég. Azt mondja, a másik, János 15-ből, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáit, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem az én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlölt titeket a világ. Negatív vagy pozitív? Negatív. Tehát a gyűlölködő világ. Aki haragszik azért, mert Krisztus kivett magának minket ebből a világból. Tehát tulajdonképpen ez a világ, ami szemben áll Istennel, és az Isten tagadó embereknek a közösségét, tehát jeleníti meg. János 17-ben én nekik adtam igémet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók. Mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azért kérem, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mert a világból való, nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságra, te ígéd igazság, hogy engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Ez kérdés, pozitív, negatív milyen?
Is.
Tehát van benne is. Ugye az eleje az mindenféleképpen negatív, tehát azt mondja, hogy gyűlölte őket a világ, ugye azután pedig van egy semleges része az igének, ami arról beszél, hogy vedd ki őket ebből a világból, mint olyan, vagy nem ne vedd ki őket, hanem éppen győrizd meg, és aztán pedig a vége az egy pozitív végkicsengésű, ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Tehát nem egy olyan rossz hely ez a világ, ahova Jézus elküldi az övét, ugye? Na most itt van például a Róma 4.13, mert Ábrahám, vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazság alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Ez pozitív vagy negatív? Pozitív. Alapvetően, tehát pozitív, Isten öröksége. A világ az egyenlő a megígért dolgokkal, tehát az ígéret földje, és a nagy nép tulajdonképpen, amiről a jelenések könyve beszél a későbbiekben. Ugye Róma 8.19.21, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fénynek megjelenését. Ugye azt mondja tovább, a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgálatából, Isten gyermekének dicsősége szabadságára. Ugye, és látjuk, hogy az elején azt mondja, hogy sóvárogva már a teremtett világ Isten fiának a megjelenését. Mi ez?
alapján pozitív, tehát a világ várja, tehát várja, de a jövőben is pozitív lesz, amikor azt mondja, hogy Isten gyermeknek egy dicsőséges szabadságára fog megszabadulni ez a világ tulajdonképpen. Ez is érdekes. Róma 12:1-2, aztán az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek is, ne igazodjatok e világhoz, mondja, hanem változzatok meg, értelmetek, stb. Stb. Milyen beállítás van? Tehát nem negatív, tehát ez negatív, mert azt mondja, hogy ne legyetek olyan, mint a világ, tehát inkább változzatok el a világtól, azt mondja, a világ az egyenlő az negatív, bűnös értékrend, ami szemben áll az Isten értékrendjével. Az 1 Korintus 2:12, mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Tehát nem a világ lelkét kaptuk. Nem, ha ebből a szemszögből nézzük, akkor igen, de ha azt nézzük, hogy jó, hogy nem azt kaptuk, akkor tehát alapvetően úgy beszél róla, mint egy negatív dologról. Galata 1:3-4, kegyelem néktek is békesség Istentől, és ismerik az ígét, ami atyánk az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket egy jelenvaló gonosz világból. A pozitív az, hogy kiszabadítson, de a világot nagyon negatív módon állítja be, de jelenleg gonosz világból ki kell szabadítson bennünket az Isten, ugye? Most a másik az, hogy Galata 6:14, én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítette számomra a világ, és én is a világ számára. Tehát a világ, ugye, amit meg kell feszíteni tulajdonképpen, egy negatív, a világ nem egyenlő azzal a helyel az emberek közösségén, hanem vigyázzunk a bűnnel egyenlő. Tehát ugye a világ a bűnnel egyenlő, nem az emberekkel, a bűnös ember, hanem a bűnnel egyenlő. Na most itt akár ugorhatnék is egyet-kettőt, hogy ne legyen olyan sok, ugye 1 János 3:17, aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, annak hogyan lehetne az Isten szeretete. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelve, hanem cselekedettel is valóságosan. Én azt gondolom, hogy ez egy pozitív, nagyon pozitív beállítás, hiszen a világi javakkal lehet szolgálni. Tehát az, amit a világ ugye nyújthat, azzal lehet szolgálni, és lehet ezáltal valóságosan szeretni. Na most, hogyha össze szeretnénk foglalni, tulajdonképpen azt, hogy hogyan vélekedik itt több ige is van, most már mindent nem olvastam fel, ugye össze szeretnénk foglalni, akkor azt kell mondjuk egyszer, hogy ezt a világot Isten teremtette. Tehát az ő képére, hasonlatosságára formálta, ez az Isten tulajdonát képezi. Tehát ennél fogva nem szabad nekünk, tehát mindig egy ilyen szembeálló pozícióként ugye állni és elvetni mindent, ami a világgal kapcsolatos, mert ez a világ az Isten tulajdonát képezi. A másik dolog, amit összefoglalásként levontam magamnak, az, hogy ez a világ, itt kiderül az ígéből is, hogy Isten számára igencsak fontos ez a világ, és mindaz, ami a világban van, mert azt olvasod még a Kátiban, és hogy kézben tartja, igazgatja, gondviseli, semmi nincs az ő akaratán kívül, sőt, Isten ezért a világért egy nagyon drága árat fizetett ki, az ő egyszülött fiát adta oda a világért. Tehát Isten számára fontos a világ, és nem közömbös mindaz iránt, ugye, amit a világ képvisel. A másik dolog, amit kiírtam magamnak, hogy tulajdonképpen ez a világ, a hívő ember munkaterülete, tehát ide szól a mi küldetésünk, tehát ezt a világot kell nekünk megmenteni Isten számára, tehát ez a munkahelyünk lelki értelemben, ez a munkaterületünk, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez a világ nem kell, kivonulunk a világból, félreállunk a világtól, mert oda küldött minket Isten, ugye a tanítványokat is a világba küldte, hogy menjenek ugye szolgálni, szélesebb világba, ez a mi munkaterületünk. Most a másik az, hogy tényleg itt van, és látjuk, hogy nagyon sokszor negatív beállítása van a világnak, ugye a Szentírásban, és azt mondja, hogy egy bűnnel és bűnös érdekekkel, cselekedetekkel tele hely, a bűn uralmának a helyszíne, viszont mondom még egyszer, és ez még többször elő fog jönni, vigyázzunk, mert a bűn az nem egyenlő a bűnös emberre. Tehát amikor a világra nézek, akkor a világban is azt, amit rossznak látok és tartok a világban, az mind a bűnnel kapcsolatos, de nem az emberrel igazából, hanem a bűnnel. Na most egyébként a hívő emberekre is, de általában sok, nem csak a hívő, de a hívő emberekre is sokszor látom így közösségekben azt, hogy úgy általánosodott az, hogy a világra mindig ilyen rosszallóan nézünk, és így általánosan mondjuk azt, hogy milyen rossz ez a világ, és minden rossz, amit a világ nyújt, és minden, ami a világgal kapcsolatos, az mind rossz tulajdonképpen, és alapvetően ott van benne, hogy már a gondolkodásunk, a szívünkben, a látásunkból ebből indulunk ki, hogy mi rosszat kell lássunk a világban. Tehát meghatározóan rossz kell legyen legyen a világ számunkra, és ezzel tulajdonképpen el is ítéltük a világot magunk előtt, és a hozzáállásunkat mint egy rögzítettük a világgal szemben. Na most persze, hogyha a világban valami jót kell meglátni, vagy valami jót kell cselekedni a világért, ez már nem megy olyan könnyen, ezért mindenkinek meg kell küzdeni, fáradozni kell ezért, hogy valamilyen jót lássa meg a világban, meg kell keresni ezt a jót, és ugye egy kicsit úgy vagyok vele, hogy nagyon sokszor eszembe jut, amit egy egykori tanárom mondott, ilyen szálló igéje volt neki, hogy hát minden ember gazember, ameddig be nem bizonyítja, hogy nem azták. Mindig ez volt. Ugye az alapvető álláspont, hogy a világ is mindenki gazember, ameddig az ellenkezőjét be nem bizonyítja nekem. Nos hát, emlékezhetek vissza testvéreim például Jónás esetére. Jónás hogy gondolkodott ő Ninivéről? Hogy az a sok szerencsétlen ott, hogy az a sok elvetenült gazember, és az a sok nem tudom ilyen, és hogy az Isten engem azokhoz küld igazából, mi menjek én oda tulajdonképpen. És Jónás felül a másik hajóra is elmegy, ugye másik irányba, stb. Addig kínlódik és kapálozik, ameddig, de az Istennek kedves volt Ninivé, még hiába azra ír véget a Jónás könyve, hogy még barom is sok van ott közöttük, aztán nem tudom, hogy épp az állatokra gondolta vagy kire, de ugye ezzel ír véget. És a végén, amikor Jónás már dühös, hogy ennyi szerencsétlenhez ide kell jöjjek, és ezeknek a hídesemén a megtérés meg, ezekhez küld engem az Isten, akkor egyszer csak kiderül, hogy az egész város megtér Jónásnak jófán egy szavára, és ugye mindenki zsákruhába öltözik, és még a király is, meg mindenki, és azt mondja Isten, hát te Jónás, te sajnáld azt a tököt, ami a tegnap nőtt, és elszáradt a fejből, és én ezt most mondom én, ezt a világot, ezt a világi várost, amit ugye te ugye így lenéztél, és így megvetettél, én ne sajnáljam tulajdonképpen. És látjuk azt, hogy Isten szereti, és ilyen ott van, és jelen van, és azokon a helyeken is, és látja Isten azokat a helyeket is a világban, amiről mi hívők nagy általánossággal úgy gondolkodunk, ugye, hogy na, az aztán le van írva. Tehát ott már nincs mit kezdeni, azoknak békét kell hagyni, hajnak, pusztulnak, hogy ugye halomra, mert azokkal nincs mit kezdeni. Na most ez egy másik kérdés, ami engem foglalkoztatott ebben a gondolatsorban, az, hogy mi hívők, tehát akik magunkat ugye Isten gyermekének valljuk, milyen hatást gyakorolunk mi a világra? Mert ugye azért ne felejtsük, hogy a világban élünk azért, ne, hogy már elszállnánk, ugye, hanem itt élünk a világban emberek között, mindannyiunknak van munkahelyünk, nem, nekem is 70 tanár közül egy vagyok az iskolában, tehát vannak kollégáim, 70 tanár 100 féleképpen gondolkodik, meg stb. Tehát itt él mindenki a világban, és ismerünk ilyet is, meg olyat is. Na most, az, amit én végig gondoltam például, ez nagyon érdekes dolog, mindig panaszkodunk erre, hogy fogynak a gyülekezeteink. Látják, itt is befalaszták a falat most már, tehát igazából, hogy mondom, tehát, hogy itt is már, nem tudom, hogy Józsi Petrus első kisugusan gondolkodik, vagy látja az egyházi irányt, tehát, hogy vagy mi történik, de alapvetően mindig ezért siránkozunk, hogy ugye fogyunk, meghalunk, és akik mások elmennek, nem jönnek újak meg, stb. Ugye a gyülekezetben, és én azon vagyok, hogy de mi milyen hatást gyakorolunk a világra, kifele igazából, milyen ugye, tényleg kisugázása van a közösségeinknek, annak az együttléteinknek, az életünknek tulajdonképpen. És én azt mondom, hogy általában az embereket, és ez egy logikus dolog, ezt nem kés, ezt a Biblia is nagyon jól alátámasztja, hogy általában az embereket a jó dolgok vonzák, nem? Tehát, hogyha valami jó dolog történik, az emberek rögtön onnan gyűlnek, ott vannak, kíváncsiak rá, csatlakoznak meg, stb. Jó, most egy-két kivételt ugye fel lehetne hozni, de alapvetően a logika az, hogy a jó dolgok hozna meg. Most hozzánk miért nem jönnek akkor az emberek? Tehát, hogyha mi tényleg meggyőződéssel valljuk ezt, hogy a világban miért nem tudunk újabb és újabb embereket folyamatosan bevonzani, miért nem tudjuk növelni, miért nem tudjuk megkérni Józsit, hogy még arra építsen nekünk, tehát igazából, mert hogy most már így befasztanak, ott arra bővüljünk, mert szükségünk van igazából többre, nem? Tehát ez egy nagy kérdés, és az az érzésem, hogy nem tudunk jó hatással lenni a világba, nem tudunk jó hatást gyakorolni a világra, pozitív hatást, a munkaközösségre, a családra sokszor, és nagyon vicces, hogy elgondolkoztam magamban őszintén, amikor készültem a következő dolgot. Mi lenne, most itt nem tudom, kezdték itt mondogatni, hogy én megyek panitból lelkésznek, hát ha Isten akarat az lesz, de én magamban is elgondolkoztam, ha én kikerülök az iskolából, vagy észreveszik egyáltalán. Tehát, hogy igazából, hogy én lehet, hogy igen, mert hogy egy csomó kuli munkát elvégeztem, de alapvetően hívő emberként, nem azt, hogy most, hogy nem vagyok ott is, az órarendben nem az innenemet írja, hanem azt, hogy hívő emberként észreveszik, hogy hiányzok olyan az iskolából például. Tehát valakinek feltűnik a munkahelyedről, elmész testvérem, vagy itt tudom én, éppen meghalsz, eltűnsz, elgondolkodsz alkot szerzem, hogy valami hiányzik belőleg a hívő énekből, vagy hiányozni fog az embereknek. Vagy azt fogják mondani, hogy na jó, hogy elment, mert már meg a fejünket teletömte itt, ami sok izéves, aztán magát mindig különnek tartotta mindenkin, és ő volt ugye nagy imádkozós, a világ megváltozó, mi csak neki csak szerencsétlenek voltunk, ugye a világ, bezzeg a világ, ugye, tehát velünk szemben. És akár még tovább haladva, azon gondolkoztam, hogy ha hiányozna valami belőle, mi hiányozna? Hiányozna például a szeretetem, a megértő szavaim, a nagyvonalúságom, hiányozna például a bocsánatom, egy segítő kezem, az, amit tényleg Krisztustól tanultam, és amit olyan sokszor vallunk és magunkról mondunk mi, ugye mi hívők, vajon ez hiányozna-e? Vagy egyáltalán nem is észre se vennék, hogy eltűnik. És most már nagyon viccesen még tovább gondoltam magamban az egészet, és azt mondom, hogy ugye mi lenne, hogy a világ észre se venni az elragadtatást igazából például, mert ugye mi mindannyiunkat az Úr elragadna, ugye, és akkor a világ csak az álló kiürültek a templomok, meg stb. De igazából mi nem törődünk a világgal, mi magunkkal nagyon jó el vagyunk, ugye, egymást bátorítjuk, bíztatjuk, meg stb. De milyen hatással vagyunk a világra, milyen kapcsolataink vannak a világban, ugye hogyan folyunk be a világ, milyen hatást gyakorolunk a világra. És ez egy nagyon nagy kérdés, mondom, hogy csak viccesen elgondolkodtam én is magam, hogy vajon hiányozni fogok ennek a közösségnek lelki emberként, ahova tartoztam, hogy éppenséggel el fogok menni. Na most, testvéreim, az, ami ebben a kérdésben számomra egy probléma, az, hogy nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy mi ugye hívő közösségként, Isten gyermekként, mi elítéljük a világot. Tehát ugye, és aztán újra mutogatunk a világra, és mi magunkat sokkal különbennek tartjuk a világnál, tehát mi azt a kérdés, ezt szinte elvonulunk, és ugye egy ilyen, hogy mondjam, tehát ilyen minden várból kifele tekintünk, és ugye aztán aki nincs velünk, az mind ellenünk van, és ugye stb. Ezt nagyon sokszor tudjuk mondani. És az, ami nagyon, nagyon érdekes, és példákat írtam ki, nagyon gyakorlati példákat, hogy értsük meg, miről van szó, hogy szinte sokszor olyan helyzetekbe kerültem, megmondom őszintén, olyan képmutatással találkoztam sokszor, hogy valóságban szégyeltem magam a világgal szemben, hogy azt mondjam te, hogy én megmerek szólni hívő emberként, vagy stb., mert mások megszólaltak előttem, és olyanokat mondtam, hogy na, én ezt nem, inkább nem beszélek semmit. És sokszor látom azt, hogy mit tudom, előjön is akkor ilyen gyülekezeti és ugye hívő közösségbe, hogy az öltözködés, és akkor elmondjuk azt, hogy jaj, és hogy a puritán, és hogy a így, és hogy úgy, és akkor rádom a frizurákról, hogy nem, és a hívő embernek nem lehet ilyen frizurája, és nem lehet olyan frizurája, a hívő azt mondja, hogy az nem járhat fodrászhoz, és nem tudom, stb., és nem festjük a hajunkat, és ugye, stb. Most persze van ebben, aki meggyőződik szerint ez így vallja, látja, hite szerint ez Krisztusai, én nem ítélkezek ebből, de a gond az, amikor mindezt a világgal szembe kezdjük el hangoztatni, és ítélkezni a világban, mert a másik megfestett a haját. Ugye kiírtam magamnak, hogy egy ilyen kérdés sokszor a világgal szembe helyezkedve, ugye az ékszer használtának a kérdése. Visszaemlékszem, amikor teológián vizsgáztam, és akkor az egyik évfolyam társadalom volt egy pecsét gyűrű, amit konfirmálására kapott. Na hát ott a pecsét gyűrű az ugye, és akkor a professzor a teológián azt kérdezte tőle a vizsgán, fiam, te tudod, hogy hány éhes szájat lehetne etetni abból a gyűrűből igazából? Na szóval úgy éreztem, hogy ez most már nehogy már, tehát most az a gyermek kéne legisztően, kéne furás az enyel, mert ő kapott konfirmálás, egy pecsét gyűrűs, az fordja, mert hány éhes száját kéne etetni belőle. De ugyanígy például sokszor a gyermekeinkkel, hogy a zenei stílus, és akkor amikor hallom ezt, hogy ugye hogy a gyermeke, jaj, hogy nem, és hogy nem engedjük, és hogy nem szabad, és jaj, és megfertőzik, persze biztos, hogy mindenki vigyáz a gyermekére, hogy milyen mit ne hallgasson, és tudjuk, hogy mitől kell a gyermekeinket, de a baj az, amikor ebből kezdünk a világgal szembe erénykovácsolni magunknak, és mondom, úgy hangoztatni, hogy aztán mi vagyunk az üdvözítő, ugye üdvhadsereg, és ugye csak mi tudjuk jól, és csak mit csináljuk jól. És a másik, ugye ilyen kérdések, például kiírtam, hogy ugye a táncnak a kérdése. Sokszor, elmondom őszintén, elmentem egy esküvőre, és ugye ott nem tudtam eldönteni az asztalnál, hogy most én vagy táncolhatok, vagy nem táncolhatok. Most felálltok táncolni, vagy nem álltok fel táncolni. Most mi legyen? És, de miért nem tudtam eldönteni? Megmondom, miért nem. Mert ott ült mellettem egy pünkösdista gondok. Egy pünkösdista gyülekezetnek a gondoka, egy román atyafi volt, akinek a felesége ortodox volt, az nem térdelt pünkösdista hitre. És ott ülünk, és annak a felesége felállt is táncolt igazából, felállt táncolt, és mondja nekem ez az ember, azt mondja, új te komoly zsakra, drákupené vásztam jár. Ezek után, ha én hogy álljak fel táncolni a feleségemmel, ugye igazából, még hogyha, na. Igen, hogy az ülők, ugye nézd meg az ülők, hogy táncolt a felső. Na de, hogy? És ez, na komolyan ő, de ez hívből meggyőződés. Én egész végig nem táncoltunk se, ott ültünk az asztalnál, csak ettünk, ittunk, mert hát ezek után most, hogy most mit fog mondani, én pap létemre ő a feleségén felállt és táncolt. Azt mondja az atya fiú, mikor besültetik, azt mondja, majd tibi sor, mondja nekem, azt mondja, itt a kocsi kulcs, hallod? Azt a lemész, ott van egy csomó láda, sörült, hallod? Rakjál be egy ládára a csomagtartóba. És mondom neki, az atyafia, pünkös, és de van. Mondom neki, de például nem azt rá, akkor már csinéből zsuakra kérdeztem, igazából. És tehát ő ott nekem előadta, hogy a gyülekezet építő gondunk, és a feleségi táncolta az ördög, de ugye, és akkor azt mondtam, hogy Istenem, ez rosszabb a pogánynál, tehát szerintem, tehát ilyen szempontból, és akkor mire rázódni a világa szembe rongyunkat, ugye, hogy én nem táncolok, és ott nem mutogatom magam. Ugye, de kezdve attól, hogy például kerültem már olyan társaságba, ezt is őszintén megmondom, ahol a beszélgetés során kiderült, hogy senkinek nincs tévéje otthon, csak nekem. És már a végén, már akkor ment körbe a kör, és minden kevés valami a hitnek, ami óriási magaslatának tűnt ez az egész dolog, hogy ugye, hogy ők meg tartóztatni tudják magukat ugye a tévétől, és akkor már jött, hogy rám kerül a sor, hogy Isten, majd fel kell, menjek ki, vagy... Most ki fog derülni rólam, hogy nekem van tévén. És már azon is bánt, hogy Isten, hol volt az eszem, mi vettem, haza meg kidobom, tehát igazából. Mert hogy nekem van tévén. De nem szóval, de utólag azon kezdtem gondolkozni, ugye, hogy most, de bocsánat, de szóval most mi a baj az, hogy én este azon meg is megnézem a híradót legfelé, mert a diákjai megkérdik, hogy mi történik tisztelős a nagyvilágban, 210-ben bent lakó diák, ugye most akkor mit csinálják a tévével? Te ember a szekrény ajában, hogy mit csinálják a tévével? De volt ugye ilyen kérdések is, ugye a diákkönyvben felmerült a kérdés, hogy meghívtak, hogy menjek velük Cerfermecsre. Nem mertem elmenni, tehát igazából, hogy most a kérdés az, hogy én elmertem, hogy köpködjem a magot, meg stb. Tehát ugye a Cerfermecsen, és ez megint egy olyan kérdés, hogy a világhoz való viszonyom, hogy ugye, hogy mehetek, vagy nem mehetek el, vagy ugye ott van például a mozi, vagy akár színház, vagy stb., hogy hogyan viszont, és látok embereket, akik ezt nagy galérral, tehát hirdetik, hogy a világ nem megyünk, és nem, stb., nem táncolunk, nem iszunk, nem stb. És közben, tehát kérdem magam is, hogy de tényleg ezek a legfontosabb dolgok a hit kérdésében, tehát az Isten követésében. És ugye közben látok olyan embereket, érdek, akik ilyen dolgot csinálnak, ilyen módon rázzák a galériukat, és közben otthon, mit tudom, hogy például a családjában, nem tudom, évek óta haragszik és gyűlölködik, nem tudom, kicsodára, közben otthon nincs ima közösség a feleségével, és nem olvas igét, ugye közben egyszerűen nem gyakorolja például szolgáló emberként az adakozást, ugye, és az nem érdekli a Biblia mit mond, de ha bejön a gyülekezetbe, és ennek is szemtanúja voltam, bejön ugye egy fiatal lány rövid szoknyával, uaj, minden rögtön, tehát meggyúl ugye rögtön, hogy aztán, hogy a bűnről, a világias, a lelkületről, a stb. De az nem baj, hogy ő soha nem adakozik, ő nem olvas igét, ő nem imádkozik, de ítélkezni azt tud. Visszaemlékszem, és ezt is még példaként elmondom, amikor Széken voltam segédlelkész, volt egy adventista bolt. Hát mikor már álmodtóban menni, muszáj oda menjek, tehát ugye, hogyha úgy volt, vagy éppenséggel máshol nem kaptam ilyen, és akkor bementem, mindig az adventista bácsi, aki boltos volt, mindig fogadott. Tiszteltes úr, mit ír a Jelenések könyve 3. részének a 27. verse? Már így mentem, mindig reszkedtem, hogy most vajon meg tudom mondani, vagy nem tudom megmondani igazából. És volt úgy, hogy nem tudtam megmondani. És a hogy maga Izrael tanítója, ugye kiállt a tőle, nem tudja, ha maga az bekopog a híve, és azt mondja, hogy na, tiszteletes úr, válasz meg a kérdés, akkor maga mit mond? Hát mit, hogy várj, megkeresünk a Bibliából. Tehát ugye igazából, mert nem tudom. És akkor mi történt rá egy hónapra, amikor ugye ilyen ánák, vagy nem tudom, ilyen ellenőrzés volt a faluba, kiderül, ugye, hogy minden üzlet rendben volt, kivéve ennek a tulajdonosnak az üzlete, mert a sör a pult alatt volt, és nem volt felcímkézve. Tehát igazából, tehát tulajdonképpen. Na most erre nagyon kell vigyázni, hogy mondom, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezzel mi mutogatunk a világra, de egy ilyen fajta megnyilvánulással elvágtuk magunkat a fát a világgal szembe, és azt mondja, erre azt fogja mondani a világ, na köszönjük szépen, nekünk többet ne prédikáljon, jó, tehát ne prédikáljon, és mi ebből a hitből nem kérünk. Na most, testvéreim, én azt gondolom, hogy arra kell odafigyeljünk, hogy na, nézzem meg, kicsit jegyzettem, hogy jó. Hogy arra kell odafigyeljünk, hogy ne legyen ilyen rendezetlen az életünk. Tehát bármit, hogyha teszünk, az Isten előtt meggyőződéssel tegyük, mert tudják, amikor a rendezetlen életű emberek összefogtak, és akkor általában, amikor a rendezetlen életű emberek összefognak, akkor a saját rendezetlen életüket félreteszik, de akkor pont akkor rendezték el Krisztus például. Tehát amikor a farizeusok és a szadduceusok, akik nem nézhették egymást, és nem bírták egymást, és egymásra szemben rendezetlen dolgaik voltak, de amikor összefélretették a rendezetlen dolgokat, és összefogtak, akkor kinyírták Jézust. Tehát akkor egyszerűen keresztre feszítették, és megölték őt. És ugye nagyon sok gyűlölködés, és ilyen a rendezetlen életből ugye származik például, és nagyon sokszor mondom, tehát ez megy ki így a világ elé. Na most, testvéreim, az, hogy ugye beszélünk erről, hogy hogyan viszonyul a világhoz, meg stb. És hogy közben persze én azt nem azt mondom, hogy ugye a világot soha nem kell elítélni, vagy soha nem kell meglátni a bűnt a világban, vagy most ugye, és ez a másik dolog, amiről beszéltem az elén, hogy nagyon hogy kell nekünk vigyázni arra, hogy ne essünk a világias lelkületbe. És ezen is magam, ha feltettem a kérdést, utána kerestem, olvasgattam, hogy mi ez a világias lelkület. És ez egy nagyon érdekes dolog, a gazdag ember és a szegény Lázár története kapcsán értettem én ezt meg igazából. Ugye a világiasság az egy olyan dolog, amikor elveszítem a határt, tulajdonképpen ugye az Istenhez a kötődésem és a világ közötti viszonyban elveszítem a határt, összemosodnak a határok, na akkor ott kezdődik az, hogy kezd elhomályosodni a lelkem. Tehát kezd elhomályosodni a lelkem, és egyszerűen lassan kezdem nem észrevenni már azokat a helyzeteket, amit Isten kreál a hitem számára, hogy tudjak gyarapodni, növekedni, tudjak hozzátartozni tulajdonképpen. Na most ez egy érdekes dolog, hogy ez a gazdag ember, ebben biztos ismerik a történetet, ez a gazdag ember nem biztos, hogy ez nem egy vallásos ember, vagy nem biztos, hogy ő nem járt templomba, vagy nem mutatott be áldozatot, stb. Csak ez volt az ő nagy baja, ugye, hogy bíborba és vársonyba járt, nekem is vársony kabátom van, de bíborba és vársonyba járt, és az a helyzet, hogy ugye ő annyira a világias lelkületben, annyira elvakult a lelket, hogy már nem vette észre a mellette lévő szegény Lázárt, aki ott volt, mert annyira világias volt már a lelkülete. És a világiasság, testvéreim, azt kell mondjam, hogy az nem egy helyzet, az egy betegség. A világiasság és a világias lelket az a hitnek egyfajta, vagy az embernek egyfajta lelki betegsége, mondom, ami egy olyan, ami miatt elveszítjük a valóság érzetünket például, és már nem fogom fel a maga valóságában az életemet, egy saját világot kreálok magamnak, ahol mindent meg tudok magyarázni, mindent el tudok fogadni, stb. És ugye itt jönnek azok, amikor elszakad az ember a világiasságnak, átadja magát, és elszakad ugye, a valóságtól. A példaként a történelmi, hogyha kéne hozzak egy példát, nem tudom, biztos hallották Mária Teréziának a példát, amikor már annyira szegény volt a nép, már nem volt mit egyenek, és akkor már az alattvalók már odáig, most muszáj megmondjuk neki, és akkor oda mentek Mária Teréziának, és mondják, hogy ne haragudjon, ugye felség, az embereknek nincs már kenyerük, amit egyenek, és azt mondom már, ha egyenek kalácsot, akkor tehát ugye, hogyha nincs kenyér, mert hogy egyszerűen egy annyira más világi szinten élt, hogy elveszítette a valóságérzetét, mint olyan. Most világi a szíve, szerintem egyértelmű, hogy nem értem azt, hogy mire van a körülöttem lévő világnak, és ugye egyáltalán az embereknek szükségük. Na, világi a szíve, nem lehet templomba járni, világi a szíve, nem lehet imádkozni, tehát ez egyértelmű. És látjátok, testvérem, amikor azt mondja Jézus a főpap imájában, amikor pont ezzel foglalkozik az ember, az ő, a mi és a világ viszonya, akkor arról beszél, hogy nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem ugye őrizd meg őket a gonosztól. Azaz végig a világról beszél, és Jézus mondja, azt mondja, azt kér az atyától, hogy óvd meg őket ezáltal a világias lelkületű, ne essenek bele a világba, tehát óvd meg őket a világias lelkületől. Nagyon nehezen lehet egyébként a világias lelkületből kigyógyulni, erre azt kell mondjam, ez olyan, mint a függőség. Akkor már a világnak rengeteg ugye, dolgát megszoktam, nagyon nehezen tudok lemondani róla, és nagyon nehezen tudok elszakadni, mondom, és ez egy betegség tulajdonképpen, amit ki kell mondani. De most csak egy érdekesség a világiassággal kapcsolatosan, és mit jelent az, hogy elnyel a világ. Érdekes a történet, ahogy megfigyelték, a szegény Lázárnak van neve. Tehát ugye Lázárnak van neve. A gazdagnak nincs neve. Miért? Mert ő csak egy a világ jólétében élő ember közül. De Lázárnak, ugye, aki Ábrahám kebelére jut, neki van ilyen neve. A világ elveszi a nevedet. Egy lesz a tömegből, sodor az ár, visz magával, tehát neked már ilyen szép formán nem lesz neved. Viszont az, hogy az Isten utolsó pillanatig jelen van ebben a világban, és szereti minden gyermekét, szinte viccesen, nevetségesnek tartom, hogy ugye azt írott, hogy mikor már ott van a pokolban ez a gazdag ember, akkor is Isten fiának szólítja, azt mondja, hogy fiam, te tudod jól, hogy megmondatod, stb. És még ott is fiának szólítja. Nos hát, testvéreim, a kérdés az, amit én keresgélek tovább a folytatásként, az az, hogy hogyan álljunk akkor a világhoz. Mi a hívő ember helyes magatartása? És én azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen a Krisztus indulata kell legyen bennünk, ahogyan ő állt a világhoz, nekünk is pont úgy kell viszonyulni a világhoz. Ugye ez mindig ő a példakép ebben. Na most, hogyha például megnéznénk a Márk evangélium, a második résznek 16-17. Versét, ugye nagyon röviden ugye fel is olvasom, 16-17, amint a farizeusok közül való írásosok látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szólt a tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket ugye, mondja, vagy a betegeket ugye, mondja Jézus. Tehát milyen érdekes, hogy Jézus ott van, a Máté elhívásáról van szó, ugye a Lévi elhívása, és ott van a lakomán, ott van belül a világ közé, belül a vámszedők közé, belül a farizeusok közé, ugye azt a közösséget vállal velük, és Jézus nem azt tesz, hogy oda lök egy prédikációt meg neki, na, neztek, olvassátok el, ugye, hanem belül, és azt mondja, hogy azért jöttem, hogy hívjam őket a világból, azért vagyok itt közöttük, hát értük, jöttem, ezért a világért jöttem, ugye normális, hogy itt vagyok közöttük, és ide ülök be közéjük, és az elhívás, ez életközösséget jelent tulajdonképpen Krisztussal, de úgy, hogy Krisztus megy oda. Nem ugye mondom oda lök egy prédikációt, vagy azt mondja, akart, hogy gyertek a templomba vasárnap 10-től, hanem oda megy és beül közéjük. És pont ez az, ami a világból a farizeusokat fejlegesíti, hogy azt mondja, hogy ez azt a közösséget vállal, hogy beül oda a szerencsétlenek, a csórók, ugye a farizeusok, a vámszedők közé, ugye és ott ül velük, és ott eszik. Tehát ez ugye fejlegesíti őket. De most ez is egy kérdés volt számomra. Ha ma Jézus itt lenne közöttünk, ő hova menne vajon? Tehát ugye hol keresni ezeket a fajta közösségeket? És ugye azt kell mondjam, hogy lehet, hogy elmenne a kocsmába. Tehát lehet, hogy elmenne a kocsmába. És ugye azt gondoljuk, hogy ez egy olyan profán tér, ahova nem is lehet bemenni, vagy ebbe az evangéliumot szólni. Amikor széken voltam, segédlelkész, tartottuk az ifit, aztán mi mondta, hogy még hivogossatok másokat is, még szóljatok másnak, és stb. És akkor jöttek fel ifire, és ott a központ a széken, nagy bár, nagy terasz. És ott ült az egyik fiatal, sörözött minden, és akkor mondta, te János, nem jössz ifire? És akkor mondta János, hogy de hogy nem, azt mondja, majd ha a pap utánam jön, akkor majd jövök. Ezek feljöttek, tiszteles úr, azt mondta János, ha maga utána jön, akkor ő jönni fog ifire. Na, eljön, vagy nem jön? Hát menjünk el, hogyne, persze, menjünk el. Akkor lementem oda, kiszálltam az autóból, János azt mondta, kész, jövök, tiszteles úr. Mondom neki, hogy János, azért itt meg azt a sőt, mert kifizet, nem kell, azt most már nem menne le a torkomon, tehát úgyhogy. És János eljött ifire, és évek múltán, most is visszajárunk a gyülekezetbe, és János ott van, az édesapja presbiter lett, bekapcsolt az egész család a gyülekezetbe. Tehát én nem gondolom azt, hogy a kocsma egy olyan hely, ahol Jézus ma nem menne be, de a klubok, és ugye akár a diszkó, stb. Mert hogy nézzük meg, Jézus ott volt a kánai mennyegző. Most nem tudom, hogy gondolkodunk, hogy Jézus, hogy elment a kánai mennyegzőre. Vajon úgy, mint én ezzel a pünkölisti atyafivel, ott nyakkendősen ült egy sarokba, és nézte, hogy na, néznek, hogy táncoltatja az ördög ezeket, hogy igazából. Ugye, nem. Én nem ezt gondolom. Szerintem Jézus, ő is beállt, összefogozott a többiekkel, és ő is beállt a táncba. Sőt, nem azt mondta, na, néznek, a sok részeges banda isznak itt, hanem ő maga is hozzátett valamit, megsogasította a bolt, ugye, és részt vett, élvezte azt az életet, amit Istentől kapott, és ott volt, mint olyan teljes szívvel, teljes lélekkel a kánai mennyegzőn. De emlékezzünk vissza, amikor azt mondják, a személyre vetik Jézusnak, hogy a János tanítványai azok nem esznek, és nem isznak, és bőtülnek, de bezzeg, nézzétek meg Jézus, már minden részeges, azt mondja, hogy falánk, eszik, iszik, ugye, lakmározik, és Jézus maga mondja, hogy de örülni kell az életnek, és a vele való közösségnek itt a világban is, mert ameddig a vőlegény, a mennyasszonya együtt van, addig miért kéne szomorkodni tulajdonképpen? Na most
A másik dolog, amit még kiírtam magamnak, például emlékezzünk vissza, amikor mindenki kikerülte Samárián. Nem ment át Samárián, ugye, mert hogy ugye ellenséges területnek számított. Jézus fogja magát, nesze neked át Samárián. Hol áll meg? Sikár nevű városnak a határába. Mit jelent a Sikár név? Ugye az, hogy részegség. Bemegy egy alkoholista bandába, ugye ott egy olyan asszony jön ki el, ilyen ismerjük a Samári asszony főtlenét, ugye akinek nem tudom hány férje volt, és mégse férjes, hogy volt, vagy nem volt, ugye igazából, és Jézus bemegy oda közéjük, tehát nem azt, hogy haj, tényleg kerüljük itt, ez azért nem nekünk való hely, tehát nem, be oda, és minek az eredménye? Nem baj, az, hogy bementő Samáriába, nem baj, hogy elment Tírus és Szidó vidékére, a pogány asszony lehogy, és szorította a lábát, hanem azt látjuk, hogy Jézus ott is Isten fia, és ott is megváltó marad, és aztán ez egy nagyon szép példa nekünk arra, hogy nincs olyan hely a világon, és a Földön nem lenne szabad nekünk elmenni. A helyzet csak az, hogy ott is maradj meg Isten gyermekének. Amikor teológus voltam, akkor nagy divat volt, hogy mindenki járt a diszkóba, tehát nem tudom, ott a főtérem volt, vagy három is, négy is, és akkor a teológusokat este mindenki átváltozott geológusnak, és akkor mentek a diszkóba, és hát én nem mentem, megültem otthon, tehát ugye... Amikor indultak, mindig vettem el a Bibliát, és olvastam, és minden. Egyszer mondták nekem, hogy te figyelj, de most már elég a képmutatásból, tehát mondták nekem, de nem mondd azt, hogy ez egy rossz dolog, addig, ameddig te nem jöttél el, egyszer sem velünk oda, hogy te lássad, hogy rossz dolog. És akkor eljöttél oda, és ott láttad, hogy mi van. Na akkor gyeres, akkor mondjad, hogy rossz dolog. Na jó, kész, fiúk, öltözök én is. Vettem szépen, volt egy ilyen kis Biblián, betettem a belső zsebembe, ugye, de az mindig nálam volt, az nem spíci, csak akkor vittem magam, majd kis zsebembe befért, felöltöztem, menjünk oda be. Bementünk, nagy menet, buli, minden, füst, minden, ének, zaj, stb. Bementünk, én is ott beálltam, a körbe és kezdtem, ott mozgatom, ahogy tudtam menni, nem úgy gyakorlatom. És egyszer kérdi az egyik lány, hogy nincs olyan egy papi zsebben. De van, hogy gyere a kabátunkba. Akkor bement, oda fogasod oda meg, és kiveszem a Bibliát, hogy vegyem ki alul a papírt. És akkor mondja az évfolyam társadalom, hogy tedd el, és mondta neki, na jó, rendben van, figyeljtek ide, itt a papírzsebkendő, mondtam, na látjátok, na pont ez az a helyzet, amit én nem vállalok. Tehát ha én itt kell szégyeljem, hogy Isten gyermeke vagyok, és el kell dugjam a Bibliámat, mert valaki meglássa, mondta, ez nem az a hely, ahol én itt lehetek, vagy jól érezhetem magam. Tehát én csak akkor megmagyarázom, hogy na látjátok, ezután eddig sem voltam, de ezért nem jövök, mert ti engem ott szégyeltek, és szégyeljétek azt, aki vagyok. Na, hogyha szégyeljétek, akkor tényleg nem jövök többet, én nem akarom elrontani a ti bulitokat ilyen formában. Na most emlékezzünk vissza a Zákeus történetére. Zákeus a mai értelemben véve, ő ki volt? Egy nagy mafiózó. Tehát ezt kell mondjuk, egy igazi mafiózó volt tulajdonképpen. És Jézus megy végig, és mindenki látja, hogy Zákeus a fára felmász, és mindenki ismeri Zákeust, és Jézus megáll a falat, és azt mondja a mafiózónak, hogy na, gyere le, mert ma este nálad vacsorálok. Szóval nem botrányos, de hogy nem, felháborodtak ott a farizeusok mindenki. De Jézus benne a Zákeus házában is Isten fia volt, és reggel nem úgy jöttek, hogy Jézus is mafiózó lett, hanem úgy jött ki, hogy reggel Zákeus Isten gyermeke lett tulajdonképpen, és az sem volt egy rossz hely ahhoz, ugye az Isten országa kiteljesedik a Zákeus házában. És végül akár itt mondhatnám azt, hogy amit például a Korintus levélben, 1 Korintus 9:19-23-ban, sokan ismerjük ezt a részt, de így ér véget, Pál így fogalmaz, hogy mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenkit megnyerjek némelyeket. Tehát mindenkinek mindenné lettem, hogy megnyerjek némelyeket. Emlékeztetésre, amikor Pál apostol elmegy Aténba. És Aténba, hogyha utána néznek, egy homoszexuális görög költőt idéz, ugye ott az aténi beszédében, de miért? Azért, mert ezt is megteszi azért, hogy mindenkit megnyerjek Istennek és az ő országának némelyeket ugye a világból. És itt kiírtam magamnak nagybetűkkel, testvéreim, azt, hogy nagyon vigyázzunk, még egyszer mondom, addig nem lesz keresztény misszió, és addig nem fogunk gyarapodni, ameddig mi a világban a bűnös embert látjuk, és nem a bűnt. Legyetek kedvesek a világgal, legyetek nyitottak a világgal szembe, a hitetlen emberrel szembe legyetek kedvesek, legyetek befogadóak, legyetek szeretetteljesek, mert az Isten nem az embert utálja, nem az embert ítéli el a világban, hanem a bűnt ítéli el. A bűnös emberre az Istennek szüksége van, és mi vagyunk az eszközei annak, hogy ebből a világból kimentsük, megmentsük az embereket Isten számára, de mondom, addig nem lesz misszió, ameddig mi újra mutogatunk emberekre is, ugye az ember a bűnnel együtt elítéljük. Most itt rövidre fogva végét, én arra is gondoltam, amikor készültem, most biztos, hogy önök elvárják tőlem azt, hogy a mai értelemben én itt beszéljek arról, hogy most itt a migráns kérdés, meg mit tudom én, milyen kérdés, akkor most itt a világban, hogy kell nekünk hívő embereként viszonyulni, meg stb. De nem, én nem akarok ebbe belemenni, ezt majd önök lefordítják a saját nyelvükre. Viszont egy-két gondolatot még, akár ezzel kapcsolatosan mégis elmondok, hogy nehogy valaki abba tévedésbe esne, amit én egy órán keresztül rózsaszínbe lefestettem a világot, ugye, és mindenki menjen haza, és ülelje keblére a világot aztán, mert hogy azért mindig látni kell azt, hogy, hogy a világ az a része tulajdonképpen, és az a ami döntés, mikor döntés előtt állunk, amire Jézus azt mondta, hogy vigyázzatok, mert két úrnak egyszerre szolgálni nem lehet. Tehát ha valaki a világnak is meg akar felelni, tehát hívő emberként, és Istennek is meg akar felelni, ez nem fog működni. Tehát Jézus ezt megmondta előre, tehát vigyázzatok, hogy hol veszítik el a határt a világgal szemben, hogy mennyire adjátok át magatokat, mert mind a kettőnek szolgálni nem lehet. Na most maguk közül nagyon sokan emlékeznek egyébként önök közül arra, hogy a múlt rendszerben ez az ábra mennyire tiszta volt. Tehát tudtuk azt, hogy legalább nagyjából tudtuk azt, hogy ki az, aki vállalja Istent, vállalja a templomot, ha kell vállalja a börtönt is, meg stb. És tudtuk azt, hogy ki az, aki a másik oldalon áll velünk szemben, az tiszta ügy volt, hogy ugye ők hideg. Most ugye például nem is olyan rég, az egyik kollégának a szolgálatát hallottam, a Laodicei beli gyülekezethez intézett levél kapcsán, ahol elmondta azt, hogy milyen jó volt akkor, mert láttuk azt, hogy ki volt, aki forró volt, és ki volt az, aki hideg volt. És tudtuk, hogy kitől kell vigyázni, és hogy az ember tartózkodott tulajdonképpen tőle. De a helyzet az, hogy akkor is, és most is én úgy látom, hogy tulajdonképpen abba az irányba halad a világ, és a világgal való viszonyunk, hogy nagyon polarizálódik. Nézzék meg, hogy manapság azt látjuk, hogy ha valaki nem a világ sípját fújja, tehát, és nem azt, amit a világ diktál, és a nagy közönség, aki ki akar emelkedni a tömegből, és azt mondja, én más gondolok, ugye én másképp ülök, vagy másképp rendezem be, az gyorsan lenyomják, leütik ugye még a stopper órát, de vagy ha nem, akkor kiutasson azt esélyt, akkor menjünk innen, itt ne. Most ennek megint nekem lassan az az érzésem, hogy ugyanaz a diktatúra íze van, csak hogy ez most már a szabadosságnak a diktatúrája, nem? Tehát a múlt rendszerben ott is, akkor is tudták azt, hogy elmondták a nagyszüleim, hogy meg voltak azok a szavak, mondatok, amit tudta, ha ott azokat bedobtad, akkor nyíltak az ajtók, akkor minden rendben volt, te voltál jó fiú, akkor adták a grádokat, hogy legyen nagyobb a nyugdíjad, stb. Ugye te voltál jó fiú, beült a pártgyűlésre, meg mi egyéb, tehát minden működ. De ez ma is így van. Tehát ha a szádba veszed a világ sípját, és kezdett fújni azt, hogy hát mi, hát persze, hát szabad, ó, hát mindenkinek joga van, nem, hát az most nemek házassága, stb. Ó, hát most ez miért gond, hát mindenkinek szabad minden. Ugye, és rögtön az, hogy ő de vagán, milyen modern ember, és hogy mennyire, minden, milyen jól látja ezt a világot, és tényleg milyen trendi, és stb. És ezt a saját diákjaimban is látom, ugye idő után már ők például tiszteles, hogy nem kéne ezen már túlépni egy kicsit, meg stb. Ugye, amikor az ígéről beszélünk, és az ígének a tisztaságáról, azért annyira tényleg ennyire egyértelmű a dolog. És ez mondom, ez így fogalmazódott meg bennem is, és ezt még olvastam, hallottam, hogy a szabadosságnak a diktatúrája, és én azt látom, ugye, hogy ennek a nagy melegségnek tulajdonképpen a világvallása kezd körvonalazódni, ami azt jelenti ebben a világban, hogy minden szabad, nem? Ez a szlogen van. Minden szabad a világban. Nem, neked is szabad, ha akarsz, imádkozzál, meg stb., meg menj, jár, templom. De akkor ott van az is, hogy de azért milyen nem szabad túlzásba vinni. Tehát jó, azért kell járni templomot, azért vigyázz, ne ásd a ló másik oldalára. Szabad imádkozni, meg szabad nagy hívőnek, de azért vigyázz, azért nem. Ja, szóval lehetnek neked elveid igazából, csak azért vigyázz, mert azért mindenki bele kell férjen azokba az elvekbe, és most ez az elvtelenségből fakad, aztán később az erkölcstelenség is tulajdonképpen, és lassan mondom, ez a kialakuló világvallás, ez a lanymelegségnek ez a világvallása, ahol mindenki jól érezteti magát, és ha nem ezt vallod, és itt látom azt én, hogy ez tényleg ez egy diktatúra, ha nem ezt vallod, akkor rögtön azt mondják rá, hogy te radikális vagy, te intoleráns vagy, te fundamentalista vagy, kisebbséggyűlölő vagy, hogy aztán azt is rákenem, hogy terroristák vagyunk, meg ezek vagyunk, meg azok vagyunk. Számomra ez egy olyan manapság, a világban azt a veszélyt látom, tudják, amikor ez a gyermek volt, megtámadott egy kutya, nekem jött egy kutya, és akkor szembe álltam el, és így a lábamat rappoltam neki, és amíg rappoltam, hogy ment vissza fel a kutya igazából. De amikor egy kicsit inamba szállt a bátorságom, akkor én kezdtem hátrálni, akkor a kutya jött aztán felém, tehát úgy, hogy aztán most már megesz minden esőt, de és már nem volt bátorságom ugye, szembe menni, még visszatrappolni, mert erre ez neki is futás, tehát ugye ajtult az ember. De most
ez a hitolgám is pont így van, és a világgal a viszonyunkban, addig, ameddig én tudom tartani a lépés szembe ezzel a kutyával, addig nincs baj, nem fog elnyelni. De amikor elkezdett futni, vége megevett. Tehát ugye, és elnyert, amikor ezt feladtad. És a helyzet az, hogy ez egy olyan mocsok világ ilyen értelemben, hogy látjátok, hogy a szabadság zászlóját lengeti, és az ördög ezt a zászlót szinte mosolyogva, és nem lehet nem néha visszamosolyogni neki, és nem lehet néha azt mondani, hogy nem így van, stb. Tehát, és ez egy nagyon-nagyon veszélyes játék, amit sokszor a világ megpróbál belevinni bennünket. Nagyon kell arra is vigyázni, hogy ne essünk abba a hibába, sem még egyszer mondom, hogy mi azok, akik itt vagyunk, mi forrók vagyunk. Tehát, és aztán jaj, milyen jó nekünk itt, milyen, hogy fel vagyunk hevülve igazából. Ugye, minél hidegebb kín a világ, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy mi is le fogunk ülni. Tehát azzal le fogunk langyosodni, mint olyan, és ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy tényleg legyenek meg a lehetőségeink, ahol fel tudunk hevülni, és fel tudunk töltekezni akár naponként. Nem azt mondom, hogy, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy most a jó pásztor példára gondolva, hogy akit Jézus felvett az ölébe, az a világgal szemben aztán rázda az öklét a Jézus ölébe, és onnan rugdolózzon, hanem mindig akármilyen sunyi ez a világgal szemben mégis azt a magatartást kell tanulni, hogy másokat is kívánjunk és hívjunk oda Jézus Krisztus kebelére. És itt egy-két záró gondolatot még akkor, hogyha elmondok, ami nekem nagyon fontos volt, és végül saját tapasztalatomat végül is ezzel lezárom. Jézus is forró volt, és ő még akkor is a sértés vagy provokáció volt az, hogy kimondta az igazságot, de mégis kimondta az igazságot, és fel akarta rázni ugye, ezt a világot, de nem az világot rázta fel, hanem az ellenségeit rázta fel, és az ellenségei pedig ugye megölték Jézust. Legalábbis úgy gondolták, de Jézus, én tudom azt, hogy ma is él, és Jézus nem halt meg, bennem és bennünk is munkálkodik. És végül egy kérdés maradt számomra csak, amit én meg tudnék fogalmazni, az az, hogy a világgal való viszonyom teljesen a személyes viszonyom attól függ, hogy mennyire szeretem Jézust. Tehát én azt mondtam, amikor konfirmáltam, most éppen annak a periódusa van, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok. Ha odaadtam magam testestől, lelkestől Jézusnak, én szeretem Jézust, akkor én nagyon jól tudom azt, hogy meddig jöhet a világ az életemben, mert ez a szeretet nagyon ügyesen szabályozza bennem, csak ezt kell megkérdezem magamtól, hogy tényleg odaadtam a testem, tényleg odaadtam a lelkem Jézusnak, tényleg az övé vagyok, és akkor, ha ez megbizonyosodik kell felül, akkor már tudom, hogy nem a világi vagyok, hanem tudom azt, hogy pontosan hogy kell viszonyak a világhoz. Köszönöm szépen!
Egy igen versről még szóval Egy János 2.15, ne szeressétek a világot, se azok, amik a világban vannak, ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete.
Itt volt az is, csak már most.
Tegyük helyére ezt az igét is.
Én azt gondolom, tehát is pont abból kiindulva, tehát amit eddig is mondtam, hogy ne szeressétek ezt a világot, tehát mindaz, ami a világtól van. Tehát én nem, most azt mondja valaki nekem, hogy én most ne csodálkozok erre, nagyon szép tájra, amit Isten teremtett, és ez a világból van, és ne szeressem azt, amit látok a szemem előtt, de pedig tudom, hogy Isten teremtő kezdenek az alkotása, ez nem igaz. Tehát ez nem igaz. Viszont az, amit a világ ilyen ravasz módon tálcán nyújt nekem, és ugye mindenféle ugye, erkölcstelen disznóságát, és ugye a nagy Babilonnak mindenféle cselekedetét, tehát, és alapvetően, én pont ezt mondom az elején, a világot a bűn uralja, mint olyan. Tehát a világ a bűn alá, a bűnnek hatalma alá van vetve. És ennél fogva a bűn miatt kell nekem utálni ezt a világot, és ugye Krisztushoz menekülni a világ elől. De ne lássuk meg jól azt, hogy nem azt kell a világon utalni, ami Istentől van, hanem ez a maga világ, az élet Istennek ajándéka számomra legalábbis, és én csak azt utálom ebben a világban, ami engem elválaszt Istentől, ami megpróbál eltépni, és persze annál fogja a bűn hatalma alá van vetve, ezt látni kell, hogy a világ is él, tehát ez lássuk jól is, ugye a gonosznak birodalma, mint olyan, és a világ is ugye pont erről beszél a profitaimában is, hogy ő haragszik a világ, mindenkit közülünk ugye, erősen fog magának, ugye. Most tényleg nagy azt gondoljuk, hogy mondtam, hogy rózsaszín a világ, ordít oroszlánként jár itt az ördög közöttünk, mint olyan, és próbál némenket elejteni. Tehát, hogy alapvetően is ezért beszél a jelenések, hogy el kell múlni ez a világ. Tehát ugye, nem marad meg ez a világ, mint olyan. Ne szeressétek ezt a világot, és semmit, ami a világban van. És a másik, ez, ami nekem nagyon sokszor, én összekötném Pálnak azzal az igével ezt, hogy úgy élj mindazzal, amit van, mintha nem lenne. Tehát Ugye, ami a világban sok mindenre szükségünk van, és sok mindent kell szeressünk a világban. Tehát az automat is azért vettem meg pont ezt az autót, mert én szeretem ezeket az autókat igazából, vagy a bármi másom, amikor házat veszünk magunknak, vagy lakást, vagy berendezünk, stb. Azért, mert azt tetszik nekem, mert szeretem. De azt mondja, hogy vigyázz, ne szeresd annyira, és ne ragaszkodj, hogy ne tud bármikor elengedni magadtól, és azt mondani, hogy engem nem köt semmi Krisztuson kívül ez a világhoz. És a Krisztus kihív, megyek boldogan ki ebből a világból. Tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, de és főleg, hogy a hitnek látószemüvegén keresztül látni, mi az ebből a világból, amire rá kell csodálkozni, amit hálát kell adni Istennek, és mi az, amire azt mondom, hogy erre a bűnös világra, és a bűnös világnak minden természetére és megnyilvánása, hogy ezt nem, ebből nem kérek, ugye. Én ezt így tudom.
Mert benne élünk a világban, itt élünk, része vagyunk.
Igen, tehát ez egyértelmű. Csak mi, kicsit, hogyha úgy tudják ezt elképzelni, mindig szoktam diáknak is mondani, hogy mi olyan vagyunk itt, mint az a gólya fiúk, amely kiesett a fészekből. Tehát ugye most kiestünk a fészekből, és ide estünk, és itt vagyunk. De ez nem jelenti azt, hogy nem tudunk meg szárnyalni, repülni, és nem fogunk majd ugye, az örökkévalóságot, ugye az örökkévalóság fele szárnyalni, és nem ez a cél, de az a célunk, tehát igazából. De itt vagyunk most, és ezt látni kell, hogy mi az, ami Istentől van, és nem szabad az utunkat veszítsük. Hogyha az zarándoknak a történetét olvasta valaki, akár kizarándoknak a történetét, foglalkoztam gyerekeknek is, ugye ott is mindig ez, hogy a világ megpróbál letéríteni erről az útról. És azt a világot, ami mindig ezen, hogy elakasszon, bűnbe ejtsen, ami a gonosztól van, ezt a világot tényleg utálni kell, gyűlölni kell. Ugye szó szerint utálni kell, undorodni kell tőletől a világtól. De ugyanakkor mondom, ne felejtsük el, hogy a világ a munkaterületünk. Tehát ott kell lenni közöttük, és ott kell élni közöttük. Sokszor nekem is vannak olyan munkatársaim, őszintén mondom, legszívesebben nem tudom, mit csinálnék velük, vagy hogy megszabadulnék tőlük, vagy én futnék el, vagy nem tudom, mit csinálnék, de nem. Tehát ő is az én munkaterületem. Tehát a maga hitetlenség, amikor azt mondja nekem, hogy azt mondja, hogy megmutatja nekem az ő gyereket, hogy nem fog járni két vallásodára a héten. Tehát igazából, de mit csináljak? Tehát, és amikor tanári bibliórát tartunk, akkor eljön ő is tanári bibliórára. Tehát egyszerűen ő is ennek a világnak részes, én is része vagyok ennek a világnak, és Isten egymás mellé helyezett bennünket, de én arra nagyon kell vigyázzak, hogy ne legyek olyan, mint ő, és ne is tegyek úgy vele, mint ahogy ő tesz velem, ugye, hanem úgy, hogy mondom, hogy Jézus bement ugye Samáriába, de amikor kijött, ugyanaz a Jézus maradt, tehát nem változott meg, hanem Samária változott meg.
Köszönjük szépen! Szoktuk mondani, ugye használni azt a képet, hogy a sóstenger vizében élő hal nem sós. Meg kell sózni, mikor megsütjük, igaz? Pedig ott volt a sóstenger vizében, és nem vette át, úgymond azt a közegnek azt az izét. Hát így kell jelen legyünk mi is ebben a világban. Hát én csak provokáció szempontjából dobtam be ezt az igeverset. Gondolom, hogy tudjuk jól érteni mi azt az időt is a többi mellett. Köszönjük szépen.
Örömmel.
Bármikor visszavárunk. Bárhova kerülsz, bármikor visszavárunk. Jó, testvérek, énekeljünk egy éneket, aztán menjünk szünetre, jó?